Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, mindig egy bibliai igét szoktunk tanulni. Most azt az igét tanuljuk, hogy a szelíd felelet elfordítja a haragnak felgerjedését. Ez egy régi szó, hogy felgerjedés, azt jelenti, hogy föllobban, hirtelen megharagszik valaki. És ha valaki haragos, és a másik neki szeliden felel, akkor ebből nem lesz veszekedés. Biztos tudjátok, hogy az olyan szomorú, hogy az emberek között sok veszekedés van. Én sajnálom a gyerekeket, hogy hallanak a felnőttektől veszekedést. És sokszor a gyerekek is eltanulják a veszekedést. De a veszekedés az nem tud kialakulni, hogyha az egyik haragosan szól, de a másik szelíd feleletet ad. Akkor vége a veszekedésnek. Én nem tudom, hogy ti gyerekek már veszekedtetek-e valamelyik pajtásotokkal. Olyan a veszekedés, mikor valaki nem is gondolja, hogy mit mond, csak oda mondjon neki, minden rosszat, gonoszat kiabál a másikra. Csak hogy háborúzzon vele szóval. És a Jóisten előtt ez nagyon megvetendő, és nagyon nagy bűn a veszekedés. És a Jóisten arra tanít, hogy ha valaki haragra lobban, akkor te szeliden felelj, hogy vége legyen a veszekedésnek. Szeretnék egy példát fölidézni a Bibliából. Dávid királyról mindnyájan tanultatok. Akkor még nem volt király, de már egy erős vitéz volt, hiszen ez éppen akkor történt, röviddel azelőtt, hogy Góliátot legyőzte. És az édesapja elküldte őt a csatatérre, megnézni a bátyjait, akik ott voltak Izrael hadseregében szemben a filiszteusokkal, küldött nekik élelmet, ennivalót. És éppen akkor ért oda, mikor ott Góliát, ugye ez a hatalmas óriása a filiszteusoknak, kérte, hogy valaki álljon ki vele megvívni az Izrael tábora közül. És azt mondta, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, hogyha ő győz. Ha én győzök, ti lesztek a mi szolgáink. És szitta az Izrael istenét. És ez borzasztó volt hallgatni. És Dávid pont ezt hallgatta. És elkezdte kérdezni az embereket, hát mi lesz azzal, aki legyőzi ezt a filiszteust? Hogy lehet, hogy büntetlenül szíthatja az élő Isten seregét? És meghallotta ezt a bátyja Eliáb, akiről azt olvassuk, hogy egy nagyon magas, szép szál, erős fiatalember volt. És valószínűleg ismerte az öccsét, tudta, hogy az öccsének a fejében az forog, hogy hát milyen szégyen az, hogy senki nem már kiállni ezzel a Góliáttal, hát senki nem bízik az élő Istenben. És Eliáb úgy érezte, hogy ez neki egy szemrehányás, hogy ő is gyáva, ő sem mer az Istenben bízni, és nem meri megtenni. És ezért keményen rászólt Dávidra, így olvasom a Bibliából, azt mondta, miért jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet, szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézzed az ütközetet. Megkérdezem tőletek, igaz volt? De hogy volt igaz? Az édesapja küldte, méghozzá azért, hogy a testvérei felől érdeklődjön meg, nekik enni hozzon. Tehát ez egy goromba, gonosz hazugság és gyanúsítás volt. És Dávid haragra gerjedhetett volna, és ő is haragosan válaszolhatott volna, hogy honnét veszed ezt, nem szóltam egy rossz szót neked, miért bántasz, és kész lett volna a veszekedés. De nézzétek csak meg, Dávid, mit felelt. Ugyan mit cselekedtem most, hiszen csak szóbeszéd volt. Hiszen én csak érdeklődtem, hogy mi történik. És ezzel a szelíd felelettel azonnal lecsendesítette a viszályt, és nem lett belőle veszekedés. És én szeretném, hogyha ti gyerekek ezt megjegyeznétek, és ha valaki haragosan szól nektek, vagy megsértiteket, vagy igazságtalan dolgokat vág a fejetekhez, ne azon gondolkoztatok, hogy mit vágjak vissza, mit mondjak oda neki, hanem azon gondolkoztatok, hogy egy szelíd felelettel hogy lehetne ezt lecsendesíteni. Ti már kicsik nem ismertétek Oszi bácsit, egy korábbi prédikátort, ő mesélte, hogy az egyik kislánya nagyon szelíd természetű volt, és mikor a szomszéd kisfiú minden gonoszat, rosszat kiabált neki át a kerítésen, akkor ő csak állt egy kicsit, aztán megkérdezte tőle, nekem mondtad, szívecském? Mindjárt vége is volt a viszálynak. Hát szeretném, ha ti is ilyen gyerekek lennétek, hogy mindig egy csendes szóval, egy szelíd szóval elvágnátok a veszekedés útját. Mehettek szépen a helyetekre, jó? Igen, pontosan. Igen. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk Péter apostol első levele 5. fejezetéből a 8. verset és a 9. vers első részét. Tehát Péter apostol első levelét keressük meg, és így olvasom az első levél 5. fejezetében a 8. verset és a 9. vers első részét. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Kedves gyülekezet, én különösen ezt a 9. vers második részét szeretném kiemelni, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Az az érzésem, hogy mi nem vesszük egészen komolyan azt a hasonlatot, amit az ige itt alkalmaz, hogy a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár keresve, hogy kit nyeljen el. Ha mondjuk ezt szó szerint így látnánk, hogy körülöttünk jár egy ilyen zsákmánykereső, éhes vadállat, hát bizony vigyáznánk. És a Szentírás arról beszél, hogy ez egy láthatatlan valóság, de valóság, hogy a mi ellenségünk állandóan keresi, hogy kit hol támadhat meg, és hogyan győzhet le. És a tanács így szól, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Én azt hiszem, hogy a mi atyánkot sem szívleljük meg igazán. Ugye mi nem imádkozzuk szó szerint ezt az imádságot, és valóban nem is erre rendeltetett, de arra igen, hogy minta imádság legyen, és azok az elemek ne hiányozzanak az imádságunkból, azok a fő kérések, amelyekre Jézus tanított ezáltal az imádság által. És emlékszünk, hogy hangzik az utolsó kérés? És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye nincs miért megütközni ezen, hogy így hangzik, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mert ugye előzőleg elhangzik az imádságban, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezért tehát úgy imádkozik az ember, hogy teljesen Isten akarata vezetése alá rendeli magát, és ezért kéri Istent, hogy ne vigy minket a kísértésbe, olyan biztos utakon vezess, hogy ne kerüljön sor ütközetre az ellenséggel. De aztán folytatódik, de szabadíts meg a gonosztól. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor pedig te szabadíts meg a gonosztól. És szeretném testvéreim megkérdezni tőletek, úgy őszintén, minden nap benne van az imádságunkban egy ilyen kérés. Úgy számolunk azzal, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár. És hogy nagyon sokféleképpen tud megtámadni. És hogy én nem merjek egy napra elindulni annélkül, hogy ne kérném Istentől, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Én attól tartok, hogy egyszer úgy elméletileg megtanuljuk, hogy bár a mai kereszténység nem számol azzal, hogy ez a bizonyos sátán ellenség létezik, mint valóságos személy, a Bibliából tudjuk, hogy nagyon is. Ugye éppen az evangéliumok, a Jézusról életéről szóló beszámolókban látjuk, hogy sátán és a démonai mennyire valóságosak, és milyen hatalmuk van. De sokszor beérjük ezzel az elméleti tudással, és nem számolunk azzal, hogy én körülöttem is körülöttem jár, mint ordító oroszlán keresve, hogy kit nyeljen el, és hogy Jézus, a mi mesterünk arra tanított, hogy én minden nap foglaljam az imádságomba, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És azért, hogy egy kicsit jobban megértsük és tanuljuk azt, hogy mit jelent az, hogy akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben? Gondolkozzunk ma Jézus megkísértésének a történetéről. Én megvallom azt, hogy én sokszor úgy kerülgettem ezt a történetet, mert mindig úgy érzem, hogy nem értem igazán. De most is azt mondom még, most az ige hirdetésben erről fogok szólni, de én még mindig úgy érzem, hogy ennek rengeteg tanítása van, és még olyan mélységei vannak, amit mi egészen felfogni nem tudunk, És még azt hiszem, hogy nagyon sok mindent lehet ebből felszínre hozni. De minden esetre nagyon mély tanítása van ennek. Hát először is annyit említsünk meg, ugye, hogy a Biblia Jézust második Ádámnak nevezi. Az azt jelenti, hogy az első Ádám után, aki elesett, elbukott a kísértések alatt, Isten fiának az volt a küldetése, hogy miután teljesen olyan emberré lesz, mint mi, ugyanazok között a feltételek között, ő egy új győztes emberiségnek a prototípusa legyen. Ő második Ádámként megmutassa, hogy hogyan lehet más utat járni, mint amelyet az első Ádám járt. És ha arra gondolunk, hogy a Bibliából azt értjük meg, hogy Sátánnak Jézus a gyűlölt ellenfele, ugye tudjuk, hogy a Mihály nevet Jézus mindig akkor viseli, amikor a Sátánnal való küzdelméről van szó az írásban, és ez a héber név magyarra fordítva azt jelenti, hogy ki olyan, mint Isten. Ugye Sátán ezen a téren verseny Krisztussal, ő szeretett volna olyan lenni, mint az Isten, és Krisztus helyére kerülni. És képzeljük el, hogy amikor Jézus emberré lett, ugyanolyan törékeny, kísérthető, sebezhető, védtelen emberré, mint mi, akkor Sátán teljesen úgy érezte, hogy ütött az ő órája. El sem tudjuk képzelni, hogy micsoda hihetetlen érdekek forogtak itt kockán, és milyen szigorú volt ez a küzdelem. És Jézus pedig a maga részéről mit tudott? Ha ő egyetlen egyszer önmagának kedvez, ha egyetlen egyszer az emberi természetében ott lévő én középpontuság hajlamának enged, csak egyetlen egyszer, akkor ő is a halál törvénye alá kerül, ő is a bűnzsoldja halál törvénye alá kerül, és az emberiség elvész. Ő az egyetlen, aki megváltóként, az emberiségként segíthetne, ő is elvész, és az emberiség is elvész. Én nem tudom, valaki el tudja képzelni, hogy ez micsoda hihetetlen felelősség, micsoda lelki teher, és micsoda kockázat egy ilyen küzdelmet vállalni. És Sátán pedig ugyanúgy tisztában van vele, hogy most ő vagy örökre elveszti a trónját, vagy legalább ezen a földön örökre felállítja a maga birodalmát, és Istentől függetleníti magát is, és az egész embervilágot. Ugye ő azzal igazán nem számol, hogy ennek így is úgy is pusztulása vége, őt is jellemzi a bűn elvakultsága. Ő abban bízik, hogy ha Krisztus le tudja győzni, akkor az ő lázadása Isten ellen legalább ezen a földön, a világ mindenségnek ezen a szegletén sikeres, és itt megveti a lábát. Hiszen Sátán az Ószövetségi időkben is tapasztalta, hogy Isten beteljesíti az ígéretét, hogy az embert nem hagyja prédának neki, ellenségeskedés szerez az emberben a bűnnel szemben, látta, hogy az isteni kegyelem ereje által emberek neki ellen tudnak állni, és most tudta, ha Krisztus legyőzi ennek vége, akkor soha többet semmi nem lesz, ami az ő hatalmának ellenálljon. Azt olvassuk az írásban, Máté evangélium a 4. fejezetében, és keressük is meg itt az írást, mert ennek az evangéliumi leírásnak a nyomán követjük nyomon Jézus megkísértését. Máté evangélium a 4. fejezetében így olvassuk az első és a második versben. Akkor Jézus vitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezik. Azt olvassuk itt, hogy Jézust a Szent Lélek késztette, hogy a pusztába menjen, hogy felkészüljön a szolgálatára, a küldetésére. És ott ő, látva ennek a küzdelemnek az óriási súlyát és az óriási tétjét, 40 napig bőtölt és imádkozott. És mit értünk meg abból, amikor azt mondja, hogy utána végre megéhezett? Egyértelműen azt, hogy a 40 nap alatt nem érezte az éhséget. Nehogy hitetlenkedjünk a dologban, mert ugyan mi nem bőjtöltünk soha 40 napot, aztán még hármat se igen, mint a Eszter és udvarhölgyei az életveszedelemben. De azt biztos tapasztaltuk, hogy az ember egy bőjtnaphoz lelkileg hozzákészül, tudja, hogy miért imádkozik, és áthatja az a gondolat, hogy az Isten kegyelme, az Isten megszólalása, az Isten beleavatkozása nekem most az életnél is fontosabb, akkor egyszerűen nem érzi az éhséget. Betölti ez a lelki küzdelem, ez a könyörgés. És Jézus az ő küzdelme nagyságához és az ő lelki nagyságához képest vitte ezt a böjtöt, és nem érezte addig az éhséget. Egy nagyon szép kifejezést olvastam Ellen White egyik megjegyzésében. Azt írja, hogy Jézus 40 napig bezárkózva volt Istennel. Úgy megragadott ez a kifejezés. Nekünk is sokszor kéne bezárkózva tölteni Istennel. Egy napot, két napot, amikor teljesen erre koncentrálunk, hogy az Isten közelébe jussunk. De azt is el tudjuk képzelni, hogy a 40 nap elmúltával, ha rá zuhant az éhség, akkor aznak micsoda ereje volt. Mindjárt olvastunk olyan könyveket, hogy hajótörés szenvedett emberek, akiknek nem volt ennivalójuk, mire ragadta őket az éhség, amely a csontokat égeti. Minél tovább kínozza az embert, annál jobban még kannibalizmus is elmentek. Meg iszonyatokat olvasunk a Bibliában is, hogy Jeruzsálem ostroma idején is az éhség miatt megették anyák a gyermekeiket. Fölfoghatatlan, ugye? Megölte és megette. Tehát az éhség az észt veszi el. Olyan kínzó fizikai gyötrelem, hogy az erkölcsi érzékét és a józan értelmét veheti el az embernek. És gondoljuk meg, hogy ekkor jön Sátán, hogy megkísértse. És itt is tanuljunk meg két fontos törvényszerűséget. Az egyik az, hogy ugye közvetlenül a puszta eset előtt Jézus keresztsége volt. És égi hang hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, és a Szentlélek alászállt galamb szimbólumában. Megkérdezem, felemelő, hatalmas tapasztalat volt ez? Az atya megszólalt a mennyből, és azt mondta, hogy Jézus eddig eltelt 30 élet évében, ő csak gyönyörködik Jézusban, eddig győzelem. Egyetlen egyszer sem vétkezett. Isten azt mondja, hogy a szeretett fiam, nem csak ez a lényeg, hanem az, akiben én gyönyörködöm. És megnyugszik rajta Isten lelke. Óriási bátorítás, hatalmas tapasztalat. És mi sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy miután valami nagyon nagy tapasztalatot szerzünk, és úgy látjuk, hogy a Jóisten velünk van, és megáll, akkor most egy kicsit úgy hátradőlhetünk, most békességes időszak van, most az ellenség nem fér a közelünkbe. Tévedés. Ez őt fölingerli. Sokszor éppen egy nagy lelki győzelem után, egy nagy tapasztalat után jön, hogy megkísértsen és tönkre tegyen. Nézzük meg Illés Kármélhegy, nagy győzelem volt, nagy tapasztalat. Másnap jött az ellenség, hogy megkísértse, és el is tudta ejteni olyan értelemben, hogy elcsüggett és elmenekült. Ahelyett, hogy a kötelesség teljesítés helyén maradt volna. Aztán mondta is, hogy elég, nem vagyok jobb az én atyáimnál, és végtelenül elcsüggett. És Mózes milyen csodákat látott, és milyen tapasztalatokat szerzett, és Sátán megkísértette az ígéret földje küszöbén. Tehát ne gondoljuk azt, hogy van olyan magaslat, van olyan győzelem, van olyan jó lelki állapot, amit aztán Sátán tiszteletbe tart, és azt mondja, hát most meg se próbálom megközelíteni. Nem, sokszor éppen ilyenkor. A másik viszont, amit láthatunk, a másik törvényszerűség, hogy viszont a fizikai gyengeséget is kihasználja. A fáradtságot, a testi gyengeséget. Sok ember volt már, aki betegségben meggyengült, megpróbáltatásban meggyengült. Még keresztelő János is majdnem, akinél nagyobb nem született emberek között, amikor magányban volt, kiszolgáltatottságban van, megpróbáltatásban volt. Azért mondja a Biblia, hogy ha valaki beteg, hívja magához a gyülekezet véneit, mert sokszor még imádkozni se tudja, hogy úgy szeretne, mert a testi gyengeséget is felhasználja Sátán. És ezzel is számoljunk. Ugye van az anonim alkoholistáknak egy mondása, ugye ők egy szenvedélybetegségből szabadulnak, és mindig megkísérthető egész életében. Ő bennünk ezt nagyon tudatosítják is. És ez a jelmondat így hangzik, soha ne légy éhes, mérges, fáradt, magányos. Mert ezt nagyon tudják, hogy ez a négyféle állapot, éhes, mérges, fáradt, magányos, ez olyan, amikor jön az ellenség és megkísért. Tehát ezt a törvényszerűséget is látjuk. De nézzük az első kísértést. Biztosak lehetünk, hogy Sátán nem nyílt sisakkal jött Jézussal szembe, nem leplezte le, hogy ő kicsoda. Ugye a bírásban azt olvasjuk, hogy szeret áttöltözni világosság angyalának. És nyilván így jelent meg Jézusnak egy kedves üzenettel, hogy vessen már véget a szenvedésének. Hát, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, amelyek ott hevertek a pusztában, hogy változzanak kenyerekké. De sejthetjük azt, hogy Jézus mégis azon tartotta, hogy kivel áll szemben? Mert mivel árult el magát, ha Isten fia vagy? Sátán nem hallotta az atyának a kijelentését, meg egyébként is nem tudta, hogy aki 30 éven át neki ellenállt, meg nem tudta, hogy nem látta Jézus születésekor a proféciákat, azok teljesedését, dehogy nem, ő pontosan tudta, hogy Jézus kicsoda. Hallotta a mennyei szózatot, és ez felingerelte őt. És fölteszik el is, ha Isten fia vagy. Hasonlít ez valamire? Az első embert hogy szólította meg? Csak ugyanazt mondta az Isten. Ugye biztos hallottuk már ezt a mondást, hogy a kérdéssel is lehet hazudni. És én nagyon-nagyon szeretem Jézus hegyi beszédében azt a mondást. Én úgy gondolom, az minden kereszténynek élete vezérelve kell, hogy legyen. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Vagyis abszolút egyértelmű és határozott igen, vagy abszolút egyértelmű és határozott nem. Mert ami ezen kívül van, az a gonosztól van. És az Isten igéje azt akarja, hogy belénk rögzüljön ez az igen, nem gondolkodás. Határozott igen, vagy határozott nem. A jóra igen, a rosszra nem. De ha keverni próbáljuk a kettőt, az mindig a gonosztól van. Ezért nagyon figyeljünk erre, hogy csak az igen, nem gondolkodás és az igen, nem beszéd az, ami Istentől van. Amikor a csavarok jönnek, az nincs Istentől. És ezért mondta így Sátán, hogy ha Isten fia vagy. És mi volt ebben Jézusnak a kísértés? Hát az egyik kísértés az önérzet kísértése. Hát mondhatta volna Jézus, mit játszod meg magadat? Te aljas Sátán! Hát tudod is, hogy ki vagyok. Ismersz engem. Én a teremtőd vagyok. És te vagy az, aki hallottad a szózatot, az atya szózatát. Hogy mered ezt mondani, ha Isten fia vagy? Hogy lehetsz ilyen arcátlan és ilyen cinikus? De Jézus nem állt szóba a kísértőbe. Ne felejtsük el, hogy Sátán mindig próbál szóbaállásra bírni. Szóbaállásra bírni. Sokszor van olyan, hogy ami először nekünk úgy idegen, először úgy tartunk tőle, de aztán addig provokál, hogy mégis szóba álljunk a dologgal. Ha szóba álltunk, akkor neki nyert ügye van. Az első embernél is ezt, azzal ingerelte a kérdését, hogy szóba álljon. Jézus azt mondta Sátánról, nincs ő benne igazság. Tehát őt nem lehet meggyőzni az igazságról, ő vele nem kell érvelni. És nem szabad a területére menni, nem szabad szóba állni. Tehát Jézus az önérzet kísértésére vak és süket maradt, nem állt szóba a kísértővel. A másik kísértés pedig az volt, hogy a kínzó éhségétől ebben a pillanatban szabaduljon. De ha Jézus csak egyszer is megteszi, hogy a saját javára az isteni hatalmát érvényesíti, abban a pillanatban nekünk ő nem példakép. Abban a pillanatban nincs erkölcsi alapja, hogy azt mondja nekünk, hogy kövess engem. Mert akkor azt mondhatjuk, hát az én helyzetem nem ugyanaz az övé. Ő az isteni hatalmával, amikor nehéz helyzetben volt, kimentette magát, segített magát, nekem ezzel nincs lehetőségem. De gondoljuk meg, az micsoda kísértés az, mikor a csontjait égeti az éhség, és ettől szabadulni akar, és egy pillanat alatt segíthetne magán, és ezt megtagadni. És mivel tagadta meg Jézus? És ez az ige döntő. Ugye ezt Mózes könyvéből idéztem, Mózes első könyve, 5. könyve, 8. fejezetéből, érdemes elolvasni, ott az egész szövegkörnyezete is érdekes, és ezt mondta, ezt idéztem, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Testvérem, ez egy olyan ige, ami nekünk is az életünk vezérelve kell, hogy legyen. Így lehet ellenállni a gonosznak erősek lévén a hitben. Meggyőződtünk egyszer, hogy az Biblia Isten beszéde? Meggyőződtünk, hogy az Isten igaz, abszolút megbízható beszéde? Meggyőződtünk arról, hogy ha ezt a beszédet követem, akkor biztos nem tévedek el? Hogy az ige mondja, az igazság ösvényén járok, annak is a közepén. Az igazság útján járok, az igazság ösvénye közepén. Ez csak az íráshoz való szigorú ragaszkodás biztosíthatja. Mert nem tudok bízni az értelmemben. Engem be tud csapni a sátán, csak egy esetben nem tud, ha én mind oda szövekelem magam amellé, hogy meg van írva. De ehhez az kell, hogy minden igével éljünk. Hogy a Szentlélek pont azt az igét tudja eszünkbe juttatni az adott helyzetben, amire akkor szükségünk van, ami átvilágítja azt a kísértést. És megmutatja, hogy itt Isten parancsolatai fényében ez a dolog hogy néz ki. De ha mi nem Isten minden igéjével élünk, és nem vagyunk telítve ezzel, akkor pont abban a pillanatban nem jut eszünkbe, nem tudja a Szentlélek azt az igét eszünkbe juttatni, amire éppen szükségünk van. Két kis rövid szemléltető történetet fűzük ehhez. Az egyik, amit szeretnék említeni, hogy egyszer a teológia szakon, mikor beszéltünk Krisztus testélételéről, és ugye ott én szóltam arról, ugye, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, jelentkezik valaki nagy határozottsággal, és azt mondja, ő ezt nem tudja elfogadni, mert abban biztos, hogy Jézus sohasem dohányzott. És a nikotin éhség az olyan pokoli, és ezzel Jézus biztos nem kísértetett meg. Ő mennyi ideje próbál leszokni, és nem tud, és ezzel Jézus biztos nem kísértetett meg. Akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinted, ha valakire 40 napi böjtölés után rátör az éhség, az kevésbé erős testi vágy, kevésbé erős kísértés, mint a nikotinéség. Föltette a kezét, azt mondta, elismerem. Jó, nem vitatkozom többet azzal, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Mert az elv ugyanaz, a kínzó testi kívánság, a szinte őrjítő testi kívánság, hogy ami hajszolni akarná az embert, azonnal elégítsd ki, azonnal könnyebbítsd magadon, csak egy mozdulatodba kerül. Pontosan ezzel kísértette Sátán Jézus, a lehető legszigorúbb feltételek között. És Jézus megmutatta, hogy nincs az a testi kívánság, amit te le nem tudsz győzni ezzel, hogy megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igével. Az Isten igéje, mert az igazság igéje, ha te azt egyszer igazán magadévá tetted. Ahogy mondja Zsoltán, hogy szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A Szentlélek segít emlékezetedbe idézni, és ha te belekapaszkodsz abba az igébe, és engedelmeskedni akarsz Istennek, az Isten hatalma megment. És a legerősebb testi kívánság legyőzhető. A másik, ami eszembe jut, egy fiatal embertől hallottam még annak idején, mikor sorkatonaság, ugye, kötelező volt, és mondta, hogy egy nap nagyon, nagyon csúnyán megdolgoztatták őket, kúszni kellett sárba, hidegbe, nagyon elfáradt testére is. Hát tudjuk, ott aki komolyan vette ezeket a bibliai egészségügyi elveket, annak az elég nehéz megpróbáltatás volt, hogy megfelelő élelemhez jusson. És azt mondja, hogy aznap este olyan vacsora volt, ami neki ehetetlen volt. Hát lefeküdt éhesen, szóval nem baj, majd reggel lesz fekete kávé, kenyér, vagy ilyesmi, ugye nem kényeztették ott őket, azt én nyugodtan megehetem. Hát azt mondja, erre reggel mákos tészta volt, de úgy csöpögött a disznózsírtól. És azt mondja, amikor beállt a sorba, és megtudta, akkor átsajdult a gyomra. Azt mondja, de abban a pillanatban eszébe jutott egy bibliai ige. Ez az ige. Van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Azt mondja, higgyük el, hogy ő mosolyogva, jókedvűen kiállt a sorból, és nem érzett éhséget. Ez az ige, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy én annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Kiállt a sorból, nem volt többet éhes. És azt mondta, majd Isten tudja, hogy én meddig bírom majd délbe. Olyan lesz, hogy tudok magamon segíteni. Úgy is lett. Tehát ezt csak úgy példaként említem, hogy ezeket nagyon a hétköznapi életben kell érvényesítenünk. A második kísértés. Először is döbbenetes az, hogy Jézust fölvitte a templom ormára. Ennyire kiszolgáltatott volt az ellenségnek fizikailag, hogy megtehette, hogy Isten fiát, a Teremtő Istent, aki emberé lett, fölviszi, fizikailag a hatalmába keríti, és fölviszi a templom ormára. Hát fizikailag minket is a hatalmába keríthet, betegséget bocsáthatnánk, nehézségekbe taszíthat, de a fejünkre nem tud taposni, csak a sarkunkat marhatja. Arra nincsen joga, hogyha mi lelkileg ellenállunk a hatalmának, akkor mégis a rabságába döntsön. Akkor nem tud legyőzni. Tehát Jézust föl tudta vinni a templom ormára, de onnét lelökni már nem lökhette le, hanem ezt mondta Jézusnak, ha Isten fia vagy, ugye, akkor vesd alá magadat, mert meg van írva, az ő angyalainak parancsolt felüled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Figyeljük csak meg Sátánnak a sajátos logikáját. Mintha azt mondta volna Jézusnak, na azt látom, hogy Isten fia nem vagy, nem tudtál teremteni a kövekből kenyered. Lássuk, hogy mint hívő ember Isten fia vagy-e. Azt mondtad, hogy az ember Isten minden igéjével él. Hát akkor most lássuk, hogy hiszel-e ennek az igének. És idézte neki a Bibliát. Hát meg van írva az ő angyalainak parancsolt felőlet, hogy kézen hordoznak téged, és meg ne üsd lábadat a kőbe. Tehát látjuk, hogy nagyon ravaszul állította föl, jó, nem vagy Isten fia, de hívő emberként az vagy-e. És azt mondtad, hogy minden igével él az ember, lássuk, hiszel-e az igének, vesd alá magad, hát angyalainak parancsolt felőled. És Jézus pontosan tudta, hogy Sátán kihagyott egy kis részt ebből az igéből, azt, hogy minden utad van, ami a te utad, amin az Isten vezet. És a válasza, hogy megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, annélkül, hogy vitába szállt volna Sátánnal, és annélkül, hogy mondta volna neki, hogy na, milyen ravaszul idézted ezt az ígét, kihagytál belőle egy részt. Mégis közvetve pont erre mutatott rá. Még aztán, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ne tedd próbára az Istent, hogy akkor is elkísér, és akkor is megvéd, ha nem a te utadon mész azon, amit az Isten kijelölt számodra, ami az Isten igéjével megegyező. A vakmerőségben Isten nem fog téged megvédeni a kudarctól és az eleséstől. Ha te elmész egy úton, belemész, elmész a Sátán területére, és akkor azt mondod, hogy hát azért Isten szeret engem, Isten csak nem fog kiszolgáltatni engem, Isten csak nem hagy elesni engem, ilyen nincs, ne kísérsd, ne tedd próbára az Istent, hogy ott is megáld és megvéd, hogyha az akaratával ellentétes útra mész. Hatalmas elvez. És mi az életben nagyon sokszor mégis tudom, hogy nem az én utam, tudom, hogy nem az Isten útja, van bennem egy bizonytalanság, valami véscsengő szól, de azért hát csak nem fog az Isten elhagyni. Tudja, hogy szeretem őt, tudja, hogy azért én igazából üdvözülni szeretnék. Na, az ilyen alkudozások hihetetlen veszélyesek. Mert nekünk is így kellene gondozni, ne kísérsd az Uratat, és ne tedd próbára, hogy a magad választotta úton is, hogy a Sátán területére megrészkedve is megáld és megvéd téged. És a harmadik kísértés, ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ne felejtsük el, hogy Jézus még mindig éhezik. Szünet nélkül az az éhség, ami másokat az őrületbe kerget, vagy minden erkölcsi gátlást felold. De Jézus olyan erős az Isten igéje által, hogy a éhség kínzó marása ellenére még mindig tűri az éhséget, és ebben az állapotban próbálja Sátán továbbra is legyőzni. Fizikailag még mindig a hatalmába tudja keríteni, és fölviszi őt egy magas hegyre, és megmutatja neki a föld minden országát és azok dicsőségét. Megkérdezem, a föld országainak csak dicsőségük van? Ó, tudjuk mondani, hogy van visszája is a lapnak, de hát ugye a Római Birodalom idején vagyunk, tényleg gyönyörű építmények, és sok-sok nagyszerű alkotása az embernek, és Sátán ezt az oldalát mutatta meg. Én biztos vagyok benne, hogy Jézus nem tudta megtéveszteni. Ő látta a nyomorát, a világ minden nyomorát. De Sátánnak ez tipikus kísértés, ő szereti a világ dicsőségét mutatni nekünk. Vagy a hírnév tekintetében, vagy a gazdagság tekintetében, vagy az emberek megbecsülése tekintetében, vagy ki tudja miben, ő mindig a dicsőségét mutatja a világnak, és elfedi a nyomorát. A másik jellemző kísértése pedig, hogy azt mondja, csak egyszer leborulva imádj engem. Csak egyetlen egyszer is egy ponton hágd át az Isten törvényét. Ez a Sátán tipikus kísértése, megmutatja a dicsőségét, megmutatja, csak így tudod az értelmedben, tudod, de most az egyszer, csak egyszer tedd meg. egyszer azzal leborulva imádj engem, hogy megszeged az Isten törvényét. És Sátán tudja, hogy akkor nyelvtügye van. Azt olvassuk a Bibliában, hogy egy másik evangélium följegyzi, hogy Lukásnál így olvassuk, hogy azt is mondta Jézusnak, hogy nézd, nekem adatot, és annak adom, akinek akarom, és néked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem. Ugye, itt is így olvassuk a 9. versben, mindezeket néked adom. Most próbálj végig gondolni, mi volt ebben a kísértésben. Mintha azt mondta volna Jézusnak, látod, ez az enyém, persze ez hogy így mondjam, féligasság volt. Mert soha nem adta Isten neki, az embert is becsapva hajtotta az igájába, tehát nem adatott neki, de az tény, hogy ekkor ő volt a történelem ura és karmestere. És azt mondta, kezembe van, és én néked adom. Ez tulajdonképpen Jézusnak az az ajánlat volt, hogy nézd, tudom, miért jöttél a földre, én most félreállok, és neked adom, tiéd a terep, gyógyítsd az embereket, áldjad őket, tanítsad őket. Csak egyetlen egyet kérek cserébe, csak egyetlen egyszer, egy pillanatra, leborulva imádj engem, csak egyszer szegd meg az Isten törvényét. És megkérdezem, Jézus tudta, hogy ő neki a szenvedések útján kell előre menni? Benne van az emberi természetben a szenvedéstől való menekülés vágya? És tudta Jézus, hogy Sátán minden pillanatban a sarkában lesz, és úgy megnehezíti az életét, ahogy csak lehet? Mennyire elkábulhatott volna egy pillanatra? Hát akkor Sátán nem fog ellenkezni, és ő mentse az embereket, de nem a kereszt útján. És csak cserébe csak egyszer tegye meg. És Jézus abban a pillanatban megint meg van írva. Csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Csak a Teremtőt illeti meg a feltétlen lelkiismereti engedelmesség, senki mást rajta kívül. Leborulva imádni senkit rajta kívül. Feltétlen lelkiismereti engedelmesség, ezt a külső mozdulat nem, mert csak egyedül az Urat, a te Istenedet imád. És ezzel Jézus tulajdonképpen tökéletes választ adott a kísértőnek. Nem reagálta arra, hogy ha Isten fia vagy, nem szállt vitába Sátánnal. De most tulajdonképpen az atyára is hivatkozott, meg önmagára is. Annélkül, hogy szavakkal kimente volna, vagy vitába szállt volna bele, az volt benne, hogy a teremtménynek imádni kell a teremtőt, de fordítva, hogy a teremtmény imádja a teremtőt, soha. És utána már Jézus határozottan így szól. A 10. vers. Mondta Jézus, eredj el, Sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Most Jézus leplezi le Sátánt. És azt mondja, tudom, ki vagy. Egyértelmű, távozz tőlem. És most Jézuson átvillan az istensége, és Sátán kénytelen megfutamodni. És nem tud nem engedni Jézusnak, így olvassuk, akkor elhagyta őt az ördög. Egy másik evangélium így mondja, elhagyta őt az ördög egy időre. Ezt is jegyezzük meg, hogy Sátán csak egy időre hagy el, aztán jön újabb módszerekkel. Na, ezen az oldalon nem sikerült, jövök másik. Az volt az alapigénk, a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Ezt vegyük komolyan. Nem volna szabad egyetlen napot sem kezdenünk annélkül. Soha ne érezzük magunkat biztonságban, minket nem tud megcsalni, minket nem tud félrevezetni. Hanem minden nap mondjuk azt, hogy Uram, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Vegyük ezt a félelmetes realitást komolyan. Nem azért, hogy féljünk, hanem azért, hogy az Isten oltalmát mindig igényeljük, mert ennélkül nem vagyunk biztonságban. És tanuljuk meg, mit jelent ez akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben. Itt van előttünk Jézusnak a tündöklő példája. És álljunk ellent erősek lévén a hitben. És miben kell megkapaszkodnunk hitben? Abban, hogy megvan írva. Az Isten ígéjétől egy jottányit sem. Nem kísértjük az Urat, a mi Istenünket semmiben. És végül így olvassuk, hogy mi lett ennek a vége. Angyalok jöttek és szolgáltak néki. És mit sejtünk, hogy mivel? Hoztak neki mennyei kenyeret, mint Izraelnek a pusztában a mannát. Nem kellett megvárni, amíg lakott területre ér. Abban a pillanatban, hogy kiállta a kísértést, Isten angyalai jelentek meg, és biztos nem csak kenyeret hoztak, hanem bátorították, örömüket fejezték ki a fényes győzelme felett. Testvérem, megkérdezem, mi jobb meghajolni az ellenség előtt, ha csak egyetlen egyszer is, és utána ott vagyunk a területén, és kínoz, és a fogjai vagyunk, és tovább akar dönteni, vagy kiállni a kísértést, még ha a legerősebb testi kívánságokat is kell legyőzni, vagy a legerősebb ákörmönfont kísértéseket, és utána angyalok jönnek és szolgálnak nékünk. Józan értelemmel is beláthatjuk, hogy csak a Jézus példáját érdemes követni. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy vésődjék velünk az isteni útmutatás, akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben, ugyanúgy, ahogy Jézus tette. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 254-es számú éneket, és a 254-es számú ének első és hatodik versét énekeljük el. Tehát 254-es ének első és hatodik verse.
Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szinte megrettenünk azon, hogy mi milyen kiszolgáltatottak vagyunk ennek a hatalmas ellenségnek, és bár a te igédet ismerjük, mégis milyen könnyen könnyelműsködünk vele szemben. Drága jó mennyei atyánk, köszönjük Jézus példáját, köszönjük az intést, hogy engedelmeskedjünk néked, és álljunk ellent az ördögnek, és elfut tőlünk. Urunk, megértjük, hogy ott kezdődik a dolog, hogy engedelmeskedjünk néked, hogy minden ígéddel éljünk, és bennünk legyen az engedelmességnek az odaszánása. És tudjuk, Urunk, hogy akkor erősek tudunk lenni a hitben. Akkor te világosságot árasztasz ránk a te ígéd által, és erőt adsz ellenállni minden kísértésnek. Szerető jó mennyei atyánk, kérünk, ajándékozd a te békédet nekünk ezen a napon, adj testvéri szeretetet közöttünk, és töltsd be bennünket a te lelked jelenlétével. De add, hogy érezzük, ez nem elég, hogy boldogan elmegyünk innét. Az ellenség nem fog tiszteletben tartani, hanem add, Urunk, hogy minden nap érezzük a szükségét, hogy meghajtsuk a fejünket előtted, és buzgón kérjük, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kérünk, add a te áldásodat minnyájunkra, amit köszönünk is néked, Jézus nevében. Amen. Amen.
távozás előtt a 255-ös számú ének mind a három versét énekeljük el, tehát a 255-ös számú ének mind három versét.